az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától. 10 órától. Tíz óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Európában hamarosan egy minden eddiginél durvább energiaellátási válsághelyzet jön létre. A földgáztározók töltöttsége 9%-ra csökkent, szemben a magyarországi 24%-kal, azonban a kormány a tározók feltöltésére fog koncentrálni, és így fokozatosan megszünteti a földgázszállítást Ukrajna irányába. Ezt jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Székesfehérváron. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy háborús világrendben élünk, és Európát jelenleg két olyan fegyveres konfliktus feszíti, amely az ellátás biztonságon és az energia árakon keresztül közvetlen gazdasági nehézségeket vált ki. Szijjártó Péter rámutatott, az európai földgáztározók töltöttsége olyan szintre csökkent, hogy az éves földgázfogyasztásnak csak a 9%-a van betárolva. A miniszter bejelentette, ezért az energiabiztonság garantálása céljából a földgáztárolók feltöltésére fognak koncentrálni. Március 26-án megkezdődtek az idei útfelújítások az MKIF ZRT által kezelt utakon, közölte a Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A tájékoztatás szerint az M1-es, M3-as, M30-as, M35-ös, M7-es és M70-es gyorsforgalmi utakon cserélik előre tervezetten és nagyobb felületen a burkolatokat a tervek szerint 630.000 négyzetméteren. Az aszfaltrétegek cseréje mellett 3 híd és 5 pihenő is megújul 2026-ban. A munkálatok elsődleges célja a közlekedés biztonság javítása. A közleményben részletezték, hogy idén az M3-as, M1-es és M7-es pályák burkolata újul meg a legnagyobb mértékben. A munkálatokról folyamatosan és előre tájékoztatják a közlekedőket az útinformon, valamint az MKIF weboldalán kialakított átlátható kereshető felületen. A közlemény szerint az elmúlt 3 évben összesen 13 millió négyzetméter új aszfaltot terítettek le az MKIF által üzemeltetett pályákon. Ez volt Magyarország történetének legnagyobb gyorsforgalmi útfelújítása, fogalmaz a közlemény. Jelentősen bővül a támogatott terápiák köre, a kormány döntése alapján 83 új gyógyszer és terápiás lehetőség kerülhet be a támogatott kezelések közé, összesen mintegy 38 milliárd forint értékben, közölte a belügyminisztérium. Mint írják, ez jelentős előrelépést jelent a betegek számára, hiszen a magyar betegek szélesebb körben és gyorsabban juthatnak hozzá a korszerű kezelésekhez. A jogszabálytervezett társadalmi egyeztetése elkezdődött, így annak tartalmát a lakosság, valamint a szakmai és civil szervezetek véleményezhetik, írja a közlemény. A minisztérium tájékoztatása szerint a befogadás előtt álló gyógyszerek jelentős része a daganatos megbetegedések kezelésében alkalmazható, de kiemelt szerepet kapnak a modern génterápiás és neurológiai betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek is. Ezen terápiák eddig nem voltak elérhetőek hazánkban, vagy csak úgynevezett egyedi méltányosság útján juthattak hozzá a betegek, közölte a belügyminisztérium. Péntek estig az ország nyugati felén akár másfél havi csapadék is eshet, hívta fel a figyelmet a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Mint írják, a 454 meteorológiai állomás csaknem harmada, 142 állomás nem regisztrált még márciusban csapadékot, és ahol esett is valamennyi, az is többnyire csak kisebb zápor volt. Az előrejelzés szerint a Dunántúl nyugati részein két nap alatt akár 30-50 mm közötti, a középső vármegyékben pedig 20 mm körüli mennyiség eshet. Ezzel nyugaton lesznek olyan tájak, ahol egy átlagos márciusi mennyiségnél, ami 30-35 mm, több eső, nyugaton havas eső, hó is fog esni. Az ország északkeleti-keleti negyedén, harmadán inkább csak helyenként lehet időszakosan futózápor, vagyis ott lesznek tájak, amik most is szárazon fognak maradni, írja a Hungaromet ZRT.
Az időjárásról.
Csütörtökön többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, összességében sok felé fordulhat elő csapadék, főként a Dunántúlon tartós kiadós esőre lehet számítani, a nyugati megyékben vékony olvadozó hóréteg is előfordulhat, egyre több felé fordul északiasra a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 12 és 18 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
Az Európa Rádió Családban marad című magazin műsorában a szerkesztő Kisnéveres Viktória köszönti a kedves hallgatókat. Jó napot kívánok! Ebben az órában dr. Molnár Edinával, miskolci fogszakorvossal, fogszabályzó szakorvossal beszélgetünk.
Változó, hogy mikor indulnak be a tejfogacskák, már 3 hónapos korban beindulhat, van akinek 1 év, 13 hónap, 14 hónaposan jelenik meg az első. Nagyjából elmondható az, hogy 6 éves korig csak tejfogak vannak. 20 darab tejfogunk van. És 6 éves kor után viszont már beindul a vegyes fogazati időszak, ami egészen 12 éves korig tart. Viszonylag könnyű megegyezni, tehát így 6 évente van ez a váltás.
Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk önök is az előttünk álló órában. Számítunk megtisztelő figyelmükre.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Csillagos ég felé és messze száll.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, dr. Molnár Edina, miskolci fogszakorvost, fogszabályzó szakorvost köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én is köszöntök minden kedves hallgatót itt a rádióban.
Ugye doktornő gyermek fogászaton is dolgozott hosszú éveken keresztül, és most is vannak gyermek páciensei, gyermekeket is ellát. Még mielőtt arról a korosztályról szólnánk, akik már fogorvosi kezelésre érkeznek, ugye önhöz vagy a rendelésekre, szóljunk arról, hogy csecsemőkorban, amíg elő sem bújnak a tejfogacskák, akkor mik azok a legfontosabb dolgok, tudnivalók, amire egy szülőnek érdemes odafigyelni?
Így van, köszönöm szépen. Egész életünk folyamán a fogainkkal foglalkozni kell, nem kivétel ez alól a csecsemőkor sem. Így van, amikor még fogacskák sem bújtak elő, ez változó, valakinek már 3 hónapos korban előbújik az első kis tejfogacska, valakinek meg még 1 éves korában sincs meg az első tejfog, tehát azért ez elég változó lehet, és ez mind oké, ez mind teljesen normális. De ebben az időszakban is már érdemes elkezdeni ápolni a szájüreget. Ezt úgy szoktuk, hogy valamilyen kis gézlappal, vagy valamilyen kis újrahúzható kis szilikon ujjacskával már az ínyten lehet dörzsölni. Ez azból is nagyon fontos, hogy egyrészt hozzászokik a kisbaba ehhez a tevékenységhez, másrészt pedig jól is esik neki, hiszen a bújó fogacskák ilyen kis, akár viszkető érzést is okozhatnak számukra. Tehát tök jó érzés számukra ez, hogy dörzsölve van. Ezért is adjuk például a rágókákat is nekik, mert ők is érzik azt, hogy bújnak a fogacskák, nyilván nem ez, de hogy valami ott történik, és
ennek
nagyon
hangot
jó érzés,
is adnak.
És ennek hangot is tudnak így van nyilván adni. Úgyhogy már akkor érdemes elkezdeni ezt a kis dörzsikézést, plusz azért ez tisztítja is a szájüreget. Tehát már azért egy kicsit át lehet dörzsölni. Főleg, amikor már megjelennek az első tejfogacskák, akkor már őket érdemes tisztítani. Akár anyateljes táplálás van, akár tepszeres táplálás, akár már elkezdi a darabos étkezést a gyermek, ugyanúgy érdemes már tisztogatni szépen táplálkozás étkezés után a fogacskákat, legalább naponta egyszer.
És ha már a hozzátáplálás szóba került, akkor szólhatunk arról, itt akár a legkisebbekre vonatkozóan, vagy itt az életkor előre haladtának tekintetében is, hogy az étkezési szokás mennyire befolyásolhatja akár a fogak, akár a szájüreg állapotát.
Igen, tulajdonképpen, ha össze akarom foglalni, hogy mi határozza meg, mik azok a tényezők, amik meghatározzák a szájüregi egészséget, meg a fogak állapotát, akkor abból az egyik a táplálkozás, a másik a szájhigiénia, és végül is a harmadik az pedig a fluoridoknak a használata, ami később, nyilván nem az első időszakban, tehát a csecsemőkorban, de később azért elengedhetetlen. A mai táplálkozás mellett ez már elengedhetetlen. Úgyhogy így van nagyon nagy tényező a táplálkozás és annak az összetétele.
Mi az, amit javasolna ilyen tekintetben, hogyha erről a 3 területről egy picit részletesebben szólna, illetve talán sokunknak eszébe jut, hogy a genetika mennyire befolyásoló, az most itt nem hangzott el. Ez
van ilyen befolyásoló tényezője egyébként mindenféleképpen, mert betegségek, hiszen betegségek akár mondjuk valamilyen, úgy hívjuk, hogy generalizált parodontopátia, tehát amikor egy örökölt parodontális betegsége van neki, ilyenkor természetesen van genetikai jövevény, vagy genetikai hozadék. De általában, tehát amikor ilyen betegségekről van szó, akkor igen. De mondjuk, hogyha csak simán szuvasodásról van szó, a szuvasodást patogének okozzák. Tehát olyan baktériumok, amelyeket át is tudjuk adni egymásnak, tehát például anya a gyermeknek, apa a szülő, tehát a szülő, vagy akár a testvérek is a gyermek szájüregében óhatatlanul, hiszen egy családban vannak, egy
használati eszközök.
Pontosan, így van. Tehát tulajdonképpen itt inkább már erről van szó, hogy egy-egy családon belül, hogy szuvasodásra hajlamosabb az adott család, vagy sem, egyébként ettől függ nagy részt, hogy a szülőknek a szájüregi higiéniája és étkezési szokásai és fluorid használata, ez így 3 együtt milyen lábokon áll.
és a fogak alakja, mérete.
Ez viszont örökletes, így van, ez teljességgel örökletes, ezt közben nehéz alakítani, illetve, hogy lehet nyilván fogászati eszközökkel maradó fogaknak az állapotát javítani, esztétikáját javítani, persze fogászati eszközökkel lehet, fogorvos segítségével.
És akkor, ha visszatérünk a táplálkozáshoz, akkor mik azok, amik bárkinek erősítik ezt a szervét is?
Egyrészt azt kell figyelni, hogy mit viszünk be, milyen tápanyagokat, hiszen a savakban, cukrokban, savakban gazdag ételek azok, amik növelik a káriesz, tehát a fogszúvasodásnak a lehetőségét, vagy esélyét, hiszen ezek a patogének, tehát ezek a baktériumok cukrokkal táplálkoznak, és a szájüregünkben ezt savakká alakítják. A savak pedig megtámadják a foganyagot, legyen akármilyen kemény a fogzománcunk, azt meg hosszú távon, hosszú idő alatt meg tudják támadni, és szépen, hát idézőjelben szépen, de fogszúvasodást fognak rajta okozni. Úgyhogy a tápláléknak a minősége nagyon sokat számít. Azt, hogy utána például valakinek, ha már genetika, milyen a nyál összetétele, az is függhet ettől, mert a nyál nagyon erős puffer hatással rendelkezik, az azt jelenti, hogy a bevitt tápláléknak ezeket a cukrait, savait, a savas pH-ját tudja csökkenteni, vagy hát növelni, tehát hogy pH-neutrális szintre hozni, de hogyha valakinek mondjuk a nyál termelésével van gondja, akkor ott megint csak már nagyobb valószínűsége lesz a fogszúvasodásnak. Nagyon sok összetevős ez a dolog, nagyon sok összetevős, és ez egy nagyon jó kérdés volt, mert így van, a nyálnak az összetétele vagy hiánya is okozhat ilyen irányú eltérést.
A mennyiség és a minőség is akkor, hogy ugye így szólva, illetve ez egy akár hosszú távon fennálló gyulladásos állapottá is alakulhat, vagy...
Hát csak ez a tényező azért inkább nem, itt a patogének elszaporodása okozhatja ezt a hosszú távú gyulladásos folyamatokat.
Itt az ínyekre gondoltam, ugye?
Az ínyben, igen, hiszen ott szaporodnak, az ínyben is. Ott lehet, hogy másfajta nevű patogének lesznek, nem a staphylococcus, ami a szúvasodást okozza, mert van külön olyan baktérium, ami meg az íngyulladást okozza. Illetve még ezzel kapcsolatban, ami eszembe jutott és fontos, hogy ezért fontos az esti fogmosás. Tehát a mindennapos esti fogmosást, mert este alvásnál csökken a nyáltermelésünk. Tehát ott, hogyha lecsökken a nyáltermelés, és nem mosnánk meg a fogunkat, akkor ott a patogének még nagyobb bulit csaptának a szánkban, és szépen tudnak szaporodni, de ha jól kitisztítjuk őket, kiöblítjük, elmosuk, kis fluoriddal megtámogatjuk a fogzománcot, akkor sokkal kevesebb esélyük lesz, még este is a kevesebb nyáltermelésünk során megtámadni a szájüregünket.
A zöldségfogyasztásra ilyen tekintetben is felhívná a figyelmünket?
Igen, zöldséggyümölcs, ugye hiába a gyümölcsben savak vannak, gyümölcssavak, ezt szoktuk mondani, hogy ha valaki savas ételeket eszik, iszik, akkor ott érdemes a fogmosással egy picit várni, és ez már mondjuk egy fél órát, úgy értve étkezés után, mert a savas ételek utáni azonnali fogmosásnál ott fennáll a lehetősége a fogzománc koptatásának. Tehát ott a fogzománcot egy kicsit erodáljuk ezáltal, hiszen a savak megszívják, felpuhítják, ha lehet így mondani. A fogzománcot nyilván ez nem pontosan puhulást jelent, de akkor is, tehát a sav hatás után rögtön már egy erózióval, egy fogkefével, vagy egy szemcsés fogkrémmel rámegyünk a fogzománcra, akkor ez hosszú távon igen a fogzománcnak a vékonyodásához fog vezetni.
És hallhatjuk azt a mondatot, hogy az emésztés már a szájban megkezdődik. Ennek a folyamatát hogy képzelhetjük el, hogy magyaráznál nekünk, doktornő?
Erről két dolog is eszembe jut, illetve mondanám, hogy egyrészt a szájüregben már cukorbontó vagy szénhidrátbontó enzimek is vannak. Tehát valóban konkrétan az emésztés már elkezdődik a szájban. Ha belegondolunk, hogy egy kis darab kenyeret beveszünk a szánkba, vagy elkezdünk rágcsálni egy kis kenyérbelet, már érezzük azt az édes ízt. Mert a kenyérben lévő szénhidrátokat a nyálunkban lévő amiláz enzim, az már elkezdi bontani. Úgyhogy így van, a szájüregben már elkezdődik az emésztés. Másrészt az intakt meglévő fogaknak a megléte is nagyon fontos, hiszen a szájüregünk egy rágószerv. az, hogy mennyire tudjuk felaprítani a táplálékot, az ételeket, az már itt elkezdődik. Így van az, hogy hogyan jut le a táplálék, milyen minőségben jut le a táplálék a gyomrunkban, nagyon nagyban függ attól, hogy milyen a szájüregünk, a rágószervünk. Tehát a fogaink hány darab van belőle, azok milyen állapotban vannak. Így van, ez nagyon fontos dolog az emésztésünk szempontjából, hiszen hogyha szépen megrágott, jól megrágott tápanyag vagy táplálék jut le a gyomrunkban, akkor a gyomrunknak könnyebb dolga lesz. Ellenben, ha nem tudjuk megrágni, legyen az bármilyen okból, mondjuk sokkal kevesebb fogunk van már amiatt, akkor így van a gyomrunkra, az emésztőrendszerünkre sokkal nagyobb teher hárul.
És akkor most hadd utaljak vissza az iménti válaszára, amikor ugye három csoportra bontotta annak a jelentőségét, hogy mi befolyásolja a fogak és a szájüreg állapotát. Ugye a táplálkozás volt az egyik terület, most ha néhány gondolatban szólna a másik kettőről.
A következő nagy tényező ugye a szájhigiéne, amit el is kezdtem már említeni, is csecsemőkorban érdemes már elkezdeni. Már csecsemőkorban, akkor is, ha még nincsenek fogacskák, de szépen tisztítjuk a szájüreget. Ha már megjelennek a fogacskák, akkor viszont már napi rendszerességgel. A hivatalos álláspont az, hogy első éves korig nem szükséges fluoridos támogatás, ugye már bevonom ezt a harmadik tényezőt is, de az első év után már azért javasolt. Itt viszont annyit kell mérlegelni a szülőnek, hogy ő ismeri a gyerekét, látja, hogy hogyan tud például nyelni, vagy öblíteni. Tud-e már köpni fogmosás után? Itt ennek annak van jelentősége, hogy fogmosáskor, hogyha beviszük a fogkrémet, és megmosuk a fogacskák, ő azt ki tudja öblíteni, vagy ki tudja köpni. Vannak olyan gyermekek, akik nem tudnak még akár 2-3 éves korukig sem öblíteni, vagy köpni, akkor náluk egy picit meg lehet fontolni, egy kicsit későbbre tolni a fluoridos fogmosást, de egyébként, ha már tud öblíteni, köpni, akkor pedig már érdemes elkezdeni a fluoridos fogmosást. És akkor, hát itt a szájhigiéne nem csak a fluoridot jelenti, vagy a fogkrémet, hanem konkrétan a mechanikai tisztítást is. Tehát itt az nagyon fontos, hogy a fogaknak minden felszíne meg legyen tisztítva. Illetve nem csak a fogak, hanem lehetőség szerint a nyelv is, és akár az íny, a fognyaknál az íny rész is.
A helyes fogmosás.
Van ennek egy bevett és jó módszere, amit kiemelnék első körben, hogy lehetőleg ne ez az erős és vízszintes irányú, súroló, nagyon-nagyon erősen súroló fogmosás legyen, hanem igen, amit úgy szoktak inkább köznyelven mondani, hogy körkörös fogmosás, de hozzátenném, hogy ilyen sepregetően körkörös fogmosás, és mindig az íntől a fog éle felé irányulva. Tehát pont azért, hogy a baktériumokat és az ételmaradékot, a lepedéket ne be az íny és a fog közötti kis résbe tunkoljuk bele, vagy nyomikázzuk bele, hanem onnan kifelé kell söpörni. És akkor így van, valamelyik irányból elkezdjük, teljesen mindegy, kinek mi a preferenciál, jobbkezesek bal oldalon, a balkezesek jobb oldalon szokták, kifelül, ki alul, ez már teljesen mindegy. Egy a lényeg, hogy szisztematikusan szépen egyik irányból, a másik irányba, kívülről, belülről, a rágó felszíneket is, tehát lehetőleg minden oldalát a fogacskának át kell tisztítani, a fogacskáinknak. És akkor plusz még hozzátenném a fogköztisztítást is, erre már nagyon sok eszköz van, fogköztisztító, fogkefék, fogsejem, akár a szájzuhany is ide tartozik. Tehát a fog közöket, ahogy mondtam, hogy a fognak minden oldala, a fogak egymás felé eső felszíneit, amik összeérnek, azokat is ki kell tisztítani, mert a legtöbb fogszúvasodás egyébként onnan indul el.
Hallottuk, hogy milyen korban érdemes elkezdeni, de hogy ennek a rutinja is kialakuljon, és természetessé váljon a gyermek számára, hogy ezt így alkalmazza innentől kezdve, ugye minden nap, 2-szer minimum, talán 3-szor naponta, ugye lehetőség szerint. Mit nyilván a fogszúvasodást, de mit okozhat még esetleg ennek az elhanyagolása, hová vezethet?
Itt még megjegyezném ennél a kérdésnél, hogy így van, a szülő nagyon nagy példával tud ezzel előjárni a gyermeke előtt. Szóval itt, hogyha a gyermek látja, hogy a szülők is szépen odafigyelnek a szájhigiéniára, akkor ez tőle sem fog távol állni. Na most nyilván itt számolni kell a gyermekkori, főleg ez a 2-3 éves dackorszaknak az idejére, én a saját gyermekeimmel kapcsolatban is megtapasztaltam ezt, ettől függetlenül, hogy ők nem akarták, a napi egy-két fogmosás minimum megvolt, ha akarták, ha nem. De egyszer én ezt le is videóztam, vagy így lefotóztam, hogy közben milyen kis ciriburit csapott, és utána, amikor véget ért, akkor a legnagyobb mosolyán mutatta, hogy nekem olyan nézi a szélfogam lett. Tehát, hogy ilyen kis, igen, tehát, hogy ezt a szülőnek tudni.
Hát okosan kell, mert okosan kell. Lehet, pontosan, hogy még a segítséget se fogadja el a gyermek, ő még nem úgy tudja.
Így van, azt hiszi, hogy mindent ő nagyon jól tud, és szépen, persze ez hozzátartozik a kis fejlődéséhez, ezt tudnunk kell, de ennek tudatában szépen támogatjuk őt ebben, hogy igen, ez akkor sem maradhat ki, pláne nem hetekig, hónapokig, évekig, tehát hogy ezt minden nap, ezt rendszeresen csinálni kell. Aztán elmúlik ez a dackorszak, és szépen hozzászokik, és már ő fogja tudni, hogy ez maga, szinte magától, hogy igen, neki este fogad kell mosnia, és reggel is.
És akkor itt ugye ebben az életkorban előbújnak a tejfogacskák szépen sorban, hány éves korig érkeznek meg?
Amit az elején említettem is, hogy változó, hogy mikor indulnak be a tejfogacskák, már 3 hónapos korban beindulhat, van akinek 1 év, 13 hónap, 14 hónaposan jelenik meg az első. Nagyjából elmondható az, hogy 6 éves korig csak tejfogak vannak. 20 darab tejfogunk van, és 6 éves kor után viszont már beindul a vegyes fogazati időszak, ami egészen 12 éves korig tart. Viszonylag könnyű megjegyezni, tehát így 6 évente van ez a váltás. 6 éves korban, ezt is könnyű megjegyezni, mert elindulnak a 6-os fogak, azok a maradó 6-osok, tehát az 5, a negyedenként számoljuk a fogacskákat, akkor van ugye 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös fogacskánk, tejfogak.
Középről indulunk,
ha középről indulunk, így van pontosan, és a tej 5-ös mögé szinte észrevétlenül 6 éves korban benőnek a maradó nagy 6-os fogak. Általában ez szokott megjelenni elsőként, és innentől 6 éves kortól nevezzük vegyes fokozatnak, mert nem csak a nagy maradó 6-os rágó fogak nőnek be a helyükre, hanem elindul 7-8 éves korban a metsző fogaknak a lecserélődése is, tehát a középső 1-esek, kis metszők és a nagy metszőknek a lecserélődése. Ezt meg onnan könnyű megjegyezni, hogy 8 éves korra a 8 metsző fogunk cserélődik le.
Ha ez nem történik meg addig, annak van jelentősége, vagy előfordulhat?
Igen, előfordulhat, mert vannak úgynevezett csírahiányos állapotok, amikor van olyan maradó fog, csíra, ami nem fejlődik ki. Így van, hogyha 8 éves korban ezek közül a fogak közül, amiknek már meg kellett volna jelenni, nem jelenik meg, úgy veszük észre, akár szülő, akár fogorvos észreveszi, akkor érdemes egy röntgent készíteni. Na most 8 éves kornál hamarabb, szinte majdnem, hogy fölösleges, de 8 éves korban, ha tudjuk, hogy milyen fogaknak kellene jelen lennie, és még mindig nincsen, akkor ott érdemes azért egy röntgennel ellenőrizni, hogy milyen fogcsíra hiányzik, vagy csak későn bújik, mert hogy az is lehet, hogy csak egy fél évet, vagy egy évvel később ott van az, vagy be van szorulva, valami miatt nem tud lejönni. Így van. És akkor a vegyes fogazati időszaknak elvileg 12 éves korban van vége, de ez megint nagyon változó, mert valakinek már 10 éves korára lecserélődik az összes tejfoga, valakinek meg még 13 éves korában is vannak tejfogai bőven. De azért itt is ugyanúgy elmondható, hogyha 13 éves korban, vagy 12 éves kor végére, 13 éves kor elejére még mindig van tejfog, akkor annak utána kell megint menni, mert ott megint lehet valami kis huncutság, vagy fogcsíra hiány, vagy valamilyen kis előtörési nehézség, és akkor ennek utána kell mindenképpen nézni.
És még itt mindig a tejfogaknál maradva, hiszen nem egyszerű, amíg lecserélődnek ezek a fogacskák, fájdalmat is okoznak, valljuk be, illetve ugye mindenki tapasztalta, akinek van gyermeke, vagy ha saját életébe vissza tud gondolni arra az időszakra, hogy különböző módjai is vannak ennek. Ez alatt azt értem, hogy néhány nap, néhány hét alatt magától is kieshet, van, hogy darabosan érkezik, és ugye fogorvoshoz kell menni, és van, ami nagyon-nagyon sokáig mozog ezekről az utakról, hogyha szólna.
Itt van egy nagyon nagy tévhit, amit gyorsan szeretnék is eloszlatni, hogy a tejfogaknak nincs gyökere, van. A tejfogaknak ugyanúgy van gyökere, mint a maradó fogaknak, és pontosan azáltal válnak mozgathatóvá, vagy azáltal fognak kiesni, hogy ők szinte maguktól, nem teljesen magától, de maguktól felszívódnak, és felszívódik ez a gyökér. Tehát amikor kiesik a tejfog, akkor már nem fogjuk látni ezt a gyökérrészt, hiszen már felszívódott, meg a maradó fogcsíra felszívta. Így van, tehát van, amikor magától kiesik, mert szépen lezajlik ez a természetes folyamat, hogy a maradó fogcsira elkezd növekedni, a tejfognak a gyökere elkezd felszívódni, már annyira nem fogja tartani semmi, hogy szinte magától elkezd mozogni, és van, amikor tényleg nem kell más, csak hogy beleharapjon egy kis zsömlébe a gyerek, és kijön szinte magától. Van, amikor viszont az történik, hogy hiába is bujik elő mondjuk a maradó fog, a tejfognak nem szívódik fel a gyökere, ugyanolyan stabil szinte, mint volt. Ilyenkor viszont fogszabályozás szempontjából érdemes mindenképpen rátekinteni fogorvossal, vagy fogszabályozó szakorvossal, mert ilyenkor a maradó fog rossz helyre fog terelődni, mivel ott marad a tejfog, nem fog tudni benőni szinte a helyére, hanem új utat keres magának, és hát egy rosszabb pozícióba fog nőni, ami később fogszabályozás szempontjából egy előnytelen pozíció lesz, vagy lehet.
Ugye van, amikor fogorvos segítségét kell kérni a tejfog eltávolításában, illetve még itt ehhez kapcsolódva, ha megkérdezhetem, hogy illetve nem is kérdés, hogy a tejfogakat is, ahogy hallottuk, napi szinten is ápolni kell, és bizonyos esetekben ott is
kezelésre van szükség. Így van, ez is egy tévhit, hogy a tejfogakat nem kell kezelni, de hiszen 12 éves korig ott vannak ezek a tejfogacskák a szájban, az oldalsó rágó fogacskák, tehát de a tejfogakat is kezelni kell. Ugyanúgy, ugyanazt a nevezéktant használjuk a tejfogak kezelésénél is, mint a maradó fogaknál is, tehát tömésre lehet szükség, úgynevezett gyökérkezelésre is lehet szükség. Ez olyan ijesztően hangzik, de nem, ilyenkor a tejfognak a gyökerébe nem megyünk bele, nem használunk tűt, mint a maradó fogaknál, de ugyanúgy hívjuk, tehát kezelésre, többszöri alkalommal való kezelésre kell jönni, és kell kezeltetni a tejfogacskákat, hiszen ha nem, akkor ez egyrészt fájdalommal jár a gyerek számára, másrészt gyulladást okozhat, hosszú távon a gyulladás ráterjedhet a maradó fogakra. Tehát itt mindenképpen szükség van a tejfogak kezelésére.
Több területről beszéltünk az elmúlt percekben, és ugye arról az útról, vagy onnan indultak ezek a gondolatok, hogy a nem megfelelő fogápolás hosszú távon hova vezethet. De már talán ez a válasz, vagy ez a mondat is erre vonatkozik.
Így van. Így van. Tehát, hogyha már a szülő szépen mossa a gyermeknek a fogát, akkor itt megint elmondanék egy ilyen kis szabályt, hogyha lehet így nevezni, hogy én azt szoktam mondani, hogy amíg a gyermek nem tud gyöngybetűvel írni, addig nem tudja megmosni a fogát sem rendesen. Tehát nincsenek még meg azok a kis motoros képességei, készségei, amik ahhoz szükségesek, hogy ő egy alapos fogmosást tudjon produkálni. Ez azt jelenti, hogy egy 7-8 éves korig a szülőnek igenis be kell segíteni, vagy a szülő mossa a fogat, vagy besegít. Itt nyilván, ahogy nő a gyermek, úgy fog ez változni, mert idővel már ő mossa, aztán még besegíthetek mondjuk 7 éves korában, de ahogy már ő, mi látjuk, ahogy már a szülő látja, hogy na, ez már egy jó fogmosás, ő már szépen alaposan minden felszínt, ahogy tanítottuk, ahogy beszéltük, ő megcsinálja, akkor már el lehet kezdeni ráhagyni ezt a dolgot. De mondom, ez 7-8 éves kor. Addig pedig mindenképpen be kell segíteni a szülőnek a fogmosásba.
És hogyha a gyermek elfogadja ezt a segítséget, de olykor-olykor a fogorvoshoz is szükséges elmenni. Nyilván itt most saját tapasztalatot tud velünk ön megosztani, de a gyermekfogászaton mik azok a módszerek, amelyeket alkalmazva úgy tudják elvégezni a szükséges beavatkozásokat, hogy az hatékony legyen, és ugye a gyermekben is olyan emlékeket hagyjon, hogy talán szívesen érkezzen vissza.
Az általános tapasztalat az az, hogy 4 éves kor alatt nagyon nehéz kezelni a gyermeket. 4 éves kor alatt el lehet hozni, ezt beszoktatásnak szoktuk hívni. Tehát itt el lehet hozni arra, hogy megnézzük a fogacskáit. Én azt szoktam mondani, hogy ne gyere, megszámoljuk a fogacskádat, tudod már hány fogacskád van? És akkor szépen nagy nehezen, vagy valaki könnyedebben kinyitja a fogát, és akkor kis tükröcskével, amit akár az ő kezébe is beleadok, szépen megnézegetjük, megszámolgatjuk a szép kis hófehér fogacskákat, és akkor örvendezünk, hogy nincsen lyukas fogacska. 4 éves kor alatt, tehát, hogyha valamilyen szuvasodás már beindul, van kivétel, tehát van olyan kis ügyes 4 évesem, 3 évesem, hogy szinte probléma nélkül meg tudom csinálni, de azért ő a kivétel, vagy ők a kivételek, a ritka kivételek. 4 éves kor alatt még nem alakul ki ez az együttműködő képesség, még nem érti, hogy ő neki ebből jó származik, úgyhogy nagyon nehéz 4 éves kor alatt kezelni, ezért is nagyon fontos, hogy legalább, tehát hogy tényleg odafigyeljünk a szájhigiénére, tudva azt, hogy minimum 4 éves kor felett könnyebb kezelni, vagy lehet már jól kezelni a gyermekeket. 4 éves kor felett azért már jobban tudunk kooperálni, együttműködni a gyerekkel, szülővel. Hát első alkalommal mindenki fél, valljuk be, ha gyermek, ha szülő, bár legyen az bármilyen korú. Az első alkalmat kell viszonylag pozitívvá tenni, tehát ha mondjuk például több lyukas fogacska is van, én ebben az esetben a legkisebbel szoktam kezdeni, a legegyszerűbbel, a legkönnyebben megoldhatóval, hogy legyen egy jó élmény. Már most tejfogakba színes töméseket is lehet tenni. Ezzel is lehet kicsit lelkesíteni a kis pácienseket, legyen az rózsaszín, kék, zöld, lila, mindenféle csillámos színű kis töméseket lehet tenni tejfogakba. Úgyhogy ez például meg szokta hozni a kedvüket. Illetve későbbiekben a vegyes fogazatban, a kiskamaszoknál azért van trükk, van lehetőség, de nyilván nagyon fontos, hogy a szülő előtte beszélgessen vele, tudjon róla, hogy körülbelül mi történik. De nyilván ez az orvosnak is a felelősség, a szülőnek is, meg az orvosnak is. Én mindig elmondom, hogy mi fog történni, hogy mire számíthat.
Hát ha felkészülten várunk valamit, az már egy biztonságérzetet ad.
Én nem szeretem eltitkolni a gyerekek elől, hogy mi fog történni, sőt, szerintem ő számukra sokkal jobb megnyugvás. Nyilván van kivétel, 100-ból 1 mindig lesz, tehát ugye ez nem mindenkire lesz érvényes, de szerintem ezt nem is várhatjuk el. De azért az esetek 99%-ában ez tök jól szokott működni. De mondom, hogy ha már felkészülten jön a gyerek, kicsit az anyuka is bátorítja, segíti, vagy a szülők bátorítják, netán tesó. Vagy például volt olyan esetem, nem is egy több is, hogy hát ilyen 5-6 éves gyerekről van szó, tehát még óvodás. És hát semmiképpen sem szeretett volna semmilyen kezelést sem érthető módon, és nagyon-nagyon ellenkezett is, tehát hogy konkrétan a szék közelében nem lehetett hozni.
Hát igen, azért, ha hadonásznak, az, igen, az is veszélyes
nem,
is lehet.
Nem, akkor nem lehet, nem tudunk mit csinálni. De mondom, ez ritka kivétel. És ott volt változás ennél a gyereknél, hogy egy nagyon ügyes, nagyon talpra esett, nagyon együttműködő másik gyereknek a kezelését végignézte. És rájött, hogy jé, hát ezt, ha másnak ez nem jelent olyan nagy problémát, akkor lehet, hogy nekem sem. És volt már több ilyen is, hogy hát mindig próbálkozik az ember, hogy lehetne ugye valamelyik gyereknél, ki kell tapasztalni, mint olyan sokfélék vagyunk, hogy nála mi működik. Úgyhogy igen, hát sokféle irányba el lehet menni ebben a témában is.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Molnár Edinával, Miskolci fogszakorvossal, fogszabályzó szakorvossal, ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Hamar
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, Családban marad című magazinműsorunk mai vendége dr. Molnár Edina, miskolci fogszakorvos, fogszabályzó szakorvos. A műsorunk első részében ugye beszéltünk már a helyes fogápolásról, hallhattuk doktornőtől ennek a technikáját, és hogyha még ezzel kapcsolatban mi az, amit tartalmazzon, vagy esetleg ne tartalmazzon a fogkrém, milyen tapasztalatok vannak ilyen tekintetben, vagy esetleg milyen tévhitekről beszélne.
Amit szeretnék kiemelni, hogy a fluoridos fogkrémektől nem szabad félni, sőt, nagyon sokat hozzátesznek a helyes szájhigiéne kialakításához, illetve a hosszú távon egészséges fogak megmaradásához. Az a tapasztalat gyerekfogászaton dolgozva, hogy több alkalommal jöttek hozzám olyan majdnem, hogy kétségbeesve szülők, fiatal szülők, 3 éves gyermekkel, 2-3-4 éves gyermekkel, hogy kialakult náluk már fogszúvasodás, nem egy, nem kettő, akár már több is. És elmondásuk szerint, és valóban, tehát ez tényleg is így volt, minden nap mosták a fogát a gyermeknek, többször is, viszont kérdezgetés során kiderült, hogy fluoridmentes fogkrémmel mosták a fogát, mondjuk 3-4 éves koráig a gyereknek. És ebből is látszott, hogy nagyon fontos, hogy már mondjuk 1-2 éves korban elkezdődjön a fluoridos fogkrémeknek a használata. Itt ami esetleg kérdésként felmerülhet, hogy na de hát nem veszélyes anyag az a fluorid, itt mindenképpen meg kell különböztetni a fluort a fluoridtól, hiszen a fluor ez egy nagyon instabil anyag, ő egyből hozzá szeretne kapcsolódni egy másik anyaghoz, és tehát ezért a fluoridot sók formájában használjuk, tehát például nátrium fluoridot tartalmaz a legtöbb fogkrém, illetve szerves fluoridos tartalmú fogkrémek is léteznek. Ezek semmilyen problémát nem fognak okozni a szervezetben, illetve, mint minden gyógyszer, kis mennyiségben gyógyszer, és nagy mennyiségben már méreg. Ez minden gyógyszerre igaz, bármit veszünk a patikában, bármilyen gyógyhatású készítményt, vagy akár gyógynövényekre is igaz ez, kis mennyiségben nagyon hatásos gyógyszer lehet, és nagy mennyiségben pedig már nem jó hatása lehet, vagy akár rossz hatása is lehet egy készítménynek. Tehát, akkor én azt mondanám, hogy amíg tejfogazat van, használjuk ezt az 1 és 6 éves kor között használható alacsonyabb fluorid tartalmú készítményeket, és ezekből is olyan pici mennyiség kell, hogy szinte csak hozzá kell érinteni a fogkeféhez. Tehát sem borsnyi, sem borsónyi, pláne nem, hogy egy jó, hosszan ilyen kis S-betű alakban még elől-hátul lelóg róla a fogkrém, ez semmiféleképpen nem szükséges, nem kell pazarolni a fogkrémet. Tehát 1 és 6 éves kor között tényleg csak picit hozzá kell érinteni a fogkrémet a fogkeféhez, hogy legyen rajta egy kis maszatnyi fogkrém. És akkor 6-12 éves kor között már el lehet a nagyobb fluorid tartalmú fogkrémeket használni, de itt is egy picit nagyobb mennyiség már jöhet. Egy bors szemnél nem kell nagyobb mennyiséget használni. Jó? És akkor, ha már nagyobb korban vagyunk, már maradó fogazati időszakban, tehát 12 éves kor fölött, onnantól pedig már ez a porsónyi mennyiség bőven elegendő lesz.
Ugye természetesen a szülők is nyomon követik a gyermekek fogainak az állapotát, de szűrő vizsgálatok is vannak az intézményekben is, amikor a szakemberek is megvizsgálják a fogacskákat. Ezeknek a jelentőségét miben látja?
Itt Miskolcon, tehát itt a megyeszékhelyen az a rendszer működik, hogy iskolafogászati intézmény létezik. Az iskolafogászati intézménye létezik. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek nem a szülőkkel együtt a lakcím szerinti körzethez tartoznak, hanem ahová járnak intézménybe, óvoda, iskola, általános iskola, illetve középiskola, ezek szépen fel vannak osztva körzetekre, és az adott óvoda tartozik egy bizonyos körzethez, az adott iskola tartozik egy másik körzethez, és ugyanígy egy középiskolai iskola is tartozhat egy másik iskolafogászati körzethez. Tehát itt eleve az iskola, illetve az óvoda viszi őket szűrésekre. Ezeken a szűrővizsgálatokon kezelés nem történik, ellenben szépen fel van jegyezve, hogy melyik gyereknek van szüksége ellátásra, kezelésre. És akkor itt a szülőnek a felelőssége lesz az, hogy ő visszaviszi, vagy hova viszi, onnantól már ő választhat, hogy hová szeretné vinni a gyermeket vissza az iskolafogászati körzetébe, vagy más ellátásba, más orvoshoz szeretné vinni. De az iskolafogászati ellátás egy ingyenes, mindenki számára hozzáférhető szűrővizsgálatot jelent. Ami nagyon fontos, évente egy alkalommal legalább szépen minden gyermeknek a szájüregét átvizsgálják. Ez nagyon fontos a szülőknek a informálása a szempontjában, hiszen a szülő nem mindig fogja tudni, hogy na most már ezt kezelni kell kezelni, nem is látja, nem is feltétlenül látszanak bizonyos eltérések, úgyhogy nagyon-nagyon fontos. Így van, nem csak a fogszúvacsodások szempontjából, de bármilyen más gyulladásos eredetű betegségek szempontjából, vagy akár fogszabályozási szempontból ezek a szűrővizsgálatok.
És akkor folytassuk is innen a gondolatokat, hogy mely esetekben, vagy mely esetben érdemes felkeresni fogszabályzó szakorvost, még ha csak tanácsot is kérve.
Legelső esetben, ugye mivel itt évente történik fogászati szűrővizsgálat, itt azért már fogorvos is látja a gyermeket évente. De még így is, hiszen az általános fogorvosoknak nincs fogszabályozás szakvizsgája, nem feltétlenül tudják, hogy milyen eltéréssel, mikor kell kezelést indítványozni, tehát ők viszonylag hamar már felírhatják, hogy fogszabályozási kezelés szükséges. A szülő elviszi a fogszabályozó szakorvosi rendelésre, és ott majd megmondják neki, hogy ezt most kell elkezdeni, mikor kell elkezdeni, akár kell még várni, lehet még várni, akár több évet is. Fogszabályozás szempontjából is fontosak ezek a szűrővizsgálatok. De talán, ami a legfontosabb időszak, ez a 8 éves korosztály a gyerekeknél, hiszen itt lesz az a vegyes fogazati állapot, amikor már látszik nem csak a fogaknak az állásában meglévő eltérések, hanem akár az állkapocs, a két alsó-felső állkapocs egymáshoz képesti eltérésének a viszonya.
Most itt arra gondoltok, hogy elölharapás, hátulharapás.
Pontosan, vagy... mert azért ez már tejfogazatban is kialakulhat, akár ilyen rossz szokások, mint például újszopás, cumizás és egyéb dolgok, vagy akár habituális, tehát hogy a hátul tartja, vagy szűk lesz a felső fogív, és nem tud előrébb jönni. Pontosan, tehát az álcsontoknak, az álkapcsok egymáshoz viszonyított helyzetének az eltérései is már ilyenkor láthatóvá válnak.
Mik még ezeken a szokásokon túl azok a jelek, amelyek figyelemfelhívóak lehetnek?
Egyrészt az újszopás. Az újszopás tudja a legnagyobb eltérést okozni, az egyik legnagyobb eltérést okozni, hiszen az egész rágószerv, az egész állkapocs ahhoz fog adaptálódni, ahhoz fog hozzáidomulni, hogy ott a szájban szinte folyamatosan van egy újacska, tehát teret fog neki hagyni. Magyarul a felső fogak előre állnak, az alsó fogak hátul maradnak, egy boltozatos lesz a felső, az egész felső álcsont, akár egy ilyen hosszúkás arc is kialakulhat, de nagyon sok eltérést okozhat. Az újszopás ráadásul azért a legnehezebben lehet tőle megszabadulni, hiszen a kéz, az ujjunk állandóan kéznél van.
A cumit el tudjuk venni.
A cumit azt
el
lehet.
Nem is tetszik.
Így van, oda lehet ajándékozni cicának, nagyinak, mindenkinek, de az ujjacskát nem. Úgyhogy arra érdemes odafigyelni már nagyon korai időszakban, nagyon korai években, 1-2-3 éves korban, hogy már ott igyekezzünk ezen valahogy változtatni, segíteni, akár már úgy, hogy cumira átszoktatni, mert a cumit el lehet venni pontosan, az ujjacskát nem. Nagyon nehéz erről leszoktatni a gyermeket. Van rá példa, tehát, hogy általában ez a 7 éves korosztály az, amikor már iskolába kerülnek, ott már egy kicsit ilyen cikivé válik ez a dolog, és ott már maga a gyerek is leszeretne erről szokni. Nagyon-nagyon fontos mindig ez a belső drive, ez a belső késztetés, hogy ő akarjon leszokni. Külső kényszerre vagy külső behatásra sokkal kisebb az esélye, hogy bárki is leszokik újszopásról, vagy ezekről a bármilyen rossz szokásról. Itt a gyereknek kell akarni, de hát ezt nem tudjuk befolyásolni. Illetve ami még nagyon nagy eltéréseket tud okozni, az a szájlégzés. Itt mondjuk egy betegség kapcsán kialakuló szájlégzés, akár egy megnagyobbodott ormandula okozta szájlégzés, vagy egy vírusfertőzés után visszamaradt nyálkahártya, krónikus nyálkahártya duzzanat miatt kialakuló szájlégzés, ha állandósul, az is komoly álcsonti és fogazati rendellenességeket tud ám okozni, amik később nagyon-nagyon nehéz kezelni, még fogszabályzóval is. Úgyhogy igen, ez például két olyan nagy téma, vagy olyan nagy eltérés, amire oda kell figyelni. Ehhez a kérdéshez még hozzá lehet tenni egyrészt a fogcsikorgatást is. Ott a fogak kopását fogja okozni ez a rossz szokás. nem csak tejfogazatban, hanem maradó fogazatban is. Nagyon érdekes, mert a gyermekkorban észlelt fogcsikorgatás elmúlhat, vagy leszokhat róla a gyermek. Nyilván meg is maradhat. Ha megmarad, az a rosszabbik eset, akkor ott később, tehát már maradó fogazati időszakban valamilyen kis harapásemelő készülékkel védeni érdemes a fogacskákat. Illetve a másik pedig egy logopédiai eltérés, amit nyelvlökéses nyelésnek hívunk. Ez annyit tesz, hogy a gyermekkori, ez inkább úgy mondom, hogy csecsemőkori nyeléstípus, ami ugye a szopizáshoz szükséges, hogy a nyelv elől van, ez valamilyen oknál fogva, valamilyen idegrendszeri fejletlenség, vagy ki tudja, teljesen ismeretlen okból is megmaradhat. Ez egyrészt logopédiai eltérés, tehát beszédzavart fog okozni, másrészt pedig a rágószerveknek megint csak a torzulását és az eltérését, amit szintén nagyon nehéz kezelni. Gyermekkorban ilyenkor a logopédus és a fogszabályzó szakorvos összefog, és amikor a két terápia együtt halad, tehát van fogszabályzó készüléke is a gyereknek, és logopédiai kezelése jár. Ezek viszont már nagyon hatékonyak, nagyon hatásosak tudnak lenni együtt. Ha lehet ezt is minél hamarabb életkorban, tehát kisiskolás életkor mindenképpen. Óvoda vége, kisiskola eleje.
Az életkor előre haladtával akár az állkapocsnak a helyzete, vagy akár itt a elhelyezkedés szempontjából, amit erről a területről tudhatunk, az, az micsoda?
A serdülőkori növekedési ugrásig már azért kiderül, hogy az álcsontunknak milyen a növekedési hajlama vagy tendenciája. Tehát, hogy a felső álcsont van előrébb, és az alsó lemaradt, vagy fordítva, ugye három dimenzióban élünk, ugyanígy a rágószervünknél is három dimenzióban lehet eltérés. Lehet nyitott és mély harapás, lehet előre harapás, hátra harapás, oldalsó kereszt harapások, tehát így van a tér, mind a három irányában lehet valamiféle álcsonti rendellenesség. De ezek már a serdülőkori növekedési ugrásig kiderülnek. Mert hogy ezeket a álcsont rendellenességeket a legjobban, pontosan ebben a serdülőkori növekedési ugrásban, időszakában, magyarul a pubertás időszakában lehet a legjobban kezelni. Mert akkor épül át, akkor véglegesedik tulajdonképpen, illetve akkor lépül át a legnagyobb mértékben az álcsont izületnek a pozíciója. És akkor ebben a serdülőköri növekedésugrásban, ha már van egy készülékünk, ami tudja ezt a növekedést, az álcsontoknak a növekedését befolyásolni, akkor ezt jó irányba mi meg tudjuk tenni, és az álcsontok szépen változtatnak a növekedési irányukon, és a jó pozícióba tudjuk őket terelni egy készülékkel. Tehát nagyon
és hogy miért fontos ez?
Így van, mert hogy később már ezt nem lehet kezelni. Lehet, de már csak műtétileg. Tehát felnőtt korban az álcsonti rendellenességeknek a nagy részét már csak műtéttel lehet kezelni, hiszen már ott növekedési befolyásolásunk semmi, nulla nincsen az álcsontokra, hanem ott már csak maximum foghúzással tudunk kompenzálni, olyan kezeléseket tudunk csinálni, amikor kompenzáljuk ezt az egyik álcsont túlnövekedést, vagy pedig a műtét.
És milyen problémát okozhat ez? Vagy miben van ennek a jelentősége? Az álcsont szerkezetének, vagy állásának?
Tehát a funkció szempontjából mindenképpen, tehát a rágás, így van, a légzésvétel, ugye, hogyha valakinek olyan erőteljes nyitott harapása van, nem tudja bezárni az ajkait, és tényleg csak a száján tud rélegezni, nem az orrán lélegzik, tehát nem a helyes orrlégzés alakul ki, hanem a szájlégzés.
A most elhangzottakhoz egy pici összefoglalót, hogyha még szabad kérnem itt ennek a beszélgetésnek a végén.
Igen. Tehát amit én így összefoglalnék, ugye sokat beszéltünk a gyerekfogászatról, vagy a gyerekkornak a fogászati vonatkozásairól. Itt a szájhigiénének a megléte nagyon-nagyon fontos. A helyes táplálkozás, hát az mindenben is nagyon
az
fontos.
Kihat.
Az mindenre kihat, így van. Illetve a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel, hiszen minél korábbi stádiumban találunk meg, akár egy szúvas fogacskáról van szó, akár egy éppen elinduló valamilyen kis ingyulladásos folyamatra, annál könnyebb kezelni. Tehát minél korábban fedezünk fel valamit, annál könnyebb, és annál fájdalommentesebb is a kezelés. Minél később derül ki bármi, ha már fájdalmat okoz, akkor a kezelés sem lesz sokkal egyszerűbb, tehát ott mindig gondolni kell arra, hogy minél hamarabb elcsípjük a hibát, annál könnyebb kezelni. Plusz a fogszabályozási szűrővizsgálatok is nagyon-nagyon fontosak, hiszen ott későbbi felnőtt korban súlyosbodó problémákat tudunk megszüntetni, megjavítani, és helyes pozícióba irányítani. Tehát nagyon fontos a körülbelül a 8 éves és a 12 éves korban legkésőbb, de inkább 8 éves kortól már az évenkénti fogászati szűrésekre és fogszabályozási szűrésekre való járás.
Dr. Molnár Edinának, miskolci fogszakorvosnak, fogszabályzó szakorvosnak köszönöm szépen, hogy műsorunk vendége volt, és hogy mindezeket a hasznos tudnivalókat megosztotta velünk.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, az elmúlt órában az Európa Rádió Családban Maradt című magazinműsorát hallották. Kisnéveres Viktória voltam, viszont hallásra.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazinműsora csütörtökön délelőtt 11 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Tudtad, hogy Tokaj-hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospata,
ahol a tudás élménnyé válik.
Turizmus, gazdaság, informatika, pedagógia, borászat.
Alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
itt jövőt építesz.
Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospatak. A tudás forrása.
A tudás forrása.